Akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este folytatjuk a közös utunkat, és látom, hogy a szavazó urnába érkeztek szavazatok, úgyhogy megkockáztatom azt a műfaj érdekességet, hogy erre most is spontán már is meg fogok próbálni válaszolni, és lehet, hogy ha ez megy, akkor ezt így fogjuk csinálni, hogy már is az elején akkor azokkal a kérdésekkel kezdjük, amelyek benneteket a leginkább érdekelnek, és ugye mindenkit nyilván vállalja, hogy ez most ezek itt föl lesznek olvasva, ezek a kérdések. Miképpen készüljünk a szent ünnepkörre, húsvétra, hogy az ne legyen elvégzendő feladat, ne legyen görcsös, kik vagy mik lehetnek ebben segítségünkre? Lehet-e elegendő a saját gondolatom, szándékom? Függ-e ráfordított időtől, helytől? Megköszönök bármi választ, Szisz Benediktus. Ave Maria, így van. Hát már én azt mondanám erre, hogy már is a húsvétra és a szent ünnep körre, ugye a holnap kezdődő nagybőjtre, valóban az egyik talán legjobb készület, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy ez nem egy elvégzendő feladat. Ahogy a kérdező mondja, hogy ne legyen elvégzendő feladat, tehát már azzal ez egy jó készület a nagybőjtre, hogy ezt nem elvégzendő feladatként fogom fel, mint olyat. Tehát nem arról kell, hogy szóljon a nagybőjt, hogy itt most nekem valami pluszt kell csinálni, amit egész évben nem, ugye nagyon sok keresztény éli meg, hogy most valamit 40 napra lemondok, meg választok, amit egyébként nem szoktam. Ezek önmagában lehetnek hasznos dolgok, de azért nem erről szól az önmagában. Vagy pedig, amikor ugye most, jaj, hát persze, hát a klasszikus nyilván ugye a böjt, tehát az evéssel kapcsolatos tényezők, ugye itt is azt hiszem, hogy nyugodtan megengedhetjük magunknak, hogy ne kizárólag az evés, a főleg a hús meglétéről vagy nem meglétéről szóljon ez az ünnepkör, illetve ez a tisztulási időszak, amit nagybőjtnek hívunk. Legyen ez az időszak egy ilyen erős időszak, amikor az Istennel való kapcsolatomat még intenzívebben próbálom átgondolni, megélni, és nem azért, hogyha majd vége lesz a nagybőjtnek, akkor azt mondjuk, hogy jaj, de jó, vége van, és visszatérhetek oda, ahol hambazó szerd előtt voltam, mert ilyen nagyon sok így, hogy kikő bírni ezt az áldott nagybőjtöt, és akkor húsvét, ugye magyar szavunk is, visszajön a hús, és akkor onnantól kezdve minden úgy van, mint máma húshagyó kedden, ugye az utolsó napon. És hogy a nagybőjtünk ne ilyen legyen, tehát hogy egyre tudatosabban fordítsunk, és akkor itt van a kérdésben is, hogy függ-e ráfordított időtől, helytől, akkor mondom így, hogy igen, fordítsunk egyre több, vagy egyre minőségibb időt az Istennel való kapcsolatra, a másokkal való kapcsolat ápolására. Tehát sokkal inkább, és akkor a nagybőjtből nem úgy jövünk ki, hogy rosszabbak vagyunk, mint amikor belekerültünk, és jobban tele vagyunk görcsel, és csak örülünk, hogy vége van, hanem hogy egy ilyen minőségi változással jövünk ki a nagybőjtből. Tehát én ezt mondanám, én nem a gyakorlatokat, tehát ismertek ma annyira, hogy nem a gyakorlatokat helyezem előtérbe, hogy most mit kell imádkozni, mit kell böjtölni. Istennel való kapcsolatot mindenki mélyítse a maga módján, ahogy tudja. Plusz, plusz, plusz. Azért a nagybőjt mindenkinek egy kicsit személyes. Isten mindenkit külön-külön hív a nagybőjtnek a gyümölcsöző megélésére, és ez nem mindenkinek ugyanaz. Valakinek tényleg egy olyan, hogy te most erről lehet jobb, hogyha ezt elengednéd azt a valamit, vagy valakit. Te lehet, hogy azt a dolgot most kérem tőled, de a másiktól az Isten mást kér. Ez a nagybőjt, ez személyes ám. Tehát nem lehet egy ilyen nagy kalap alá venni mindenkit, hogy mindenkinek egyformán kell megélni nagybőjt. A nagybőjt egy személyes dolog, és Isten személyesen kérhet tőlünk valamit, hogy a nagybőjtödet így tudnád megélni gyümölcsözően. Ergo, megint hallgass bele Jézus hangjába. Megint tedd oda a füledet a szívére. És akkor hallgass meg, hogy mit kér tőled erre az időszakra, és ez mindenkinek más és más. Teljesen egyéni. Nem mindenkitől kéri ugyanazt. Függ a ráfordított időtől, helytől, igen, leginkább a ráfordított időtől, minőség időtől függhet. Helytől talán nem igazán, maradjon mindenki a saját helyén, az lehet egy önmegtagadás, hogy a saját helyemen fölfedezem az értékeket, és azt, hogy például miért vagyok ott, ahol vagyok. Ezek az elmélkedések, testvérek, sokkal gyümölcsözőbbek tudnak lenni, mint sokfajta gyakorlat. Nem tudom, kielégítő a válasz, ha nem, akkor majd még folytatjuk, menjünk tovább. Atya, Szentlélek. Azok a kis magzatok, akik a művi abortusz áldozatai, nem részesülhetnek Isten közelségében? Mi lesz a lelkükkel, mert ugye volt, van. És az egyház állásfoglalása? Köszönöm. Természetesen, tehát amennyire én ezt tudom, természetesen az embernek, mint olyannak a fogantatás legelső pillanatától kezdve van énje, azaz lelke. Tehát ez teljesen az egyház tanítása, hogy amikor az a két sejt ott egyesül, és megtörténik az a puff, az első osztódás, ott abban a minutumban már is ott van a személy, már is ott van egy teremtés. Tehát az ott testvérek, fantasztikus belegondolni, hogy ott egy teremtés történik, mert az embernek az énje az nem jön se az apjától, se az anyjától. Tehát az én énem, az egy teljesen különálló, individuális, csak rám jellemző én, amely nem a gének által lesz az enyém, nem a sejtek által lesz az enyém, hanem ott az egy teremtési aktusa az Istennek. Tehát ezt nyilván valljuk, hogy van nekik lelkük, azaz mit mondunk ezzel, van nekik személyiségük, tehát ők, ezek a magzatok nyilván az első pillanattól kezdve valakik, és hogy akik ugye abortusz áldozatai nem részesülhetnek Isten közelségében, hát ezzel is ugye volt inkább egy ilyen régi vita. Én nem akarok butaságot mondani, de azért azt hiszem ezen a vitán azért már az egyház nagyjából azért talán már túl vagyunk. Ez ugye olyan volt, mint régen azt mondtuk, hogy nem lehet hamvasztani, mert akkor hogy támad föl valaki. Akkor öngyilkosokat nem temetünk el, mert az gyilkosságot követett el, mindegy, hogy ki ellen. Ezeken már az egyház túl van. Tehát, hogy igenis lehet hamvasztani, az öngyilkosokat épp úgy eltemetjük, mert tudjuk, hogy ők csak jelezni akartak, ők élni akartak, vagy nem voltak abban a pillanatban teljesen beszámíthatók, és azt hiszem, hogy az abortusszal kapcsolatban is ugyanezt mondjuk, hogy azok a pici magzatok, akik erről nem tehetnek, ők totálisan egyből már is mennek az Istenhez úgy, ahogy vannak. Ugye régen volt az a kérdés, hogy most ha nem voltak megkeresztelve, na, ugye ez volt a régi nagy kérdés, ha nem voltak megkeresztelve, akkor most velük mi lesz? És akkor a középkorban volt egy ilyen úgynevezett limbo elmélet, nem a limbo hintó, már hasonlít hozzá, de a limbo elmélet az volt, hogy ezek a kis magzatok, vagy a keresztelés nélkül meghalt, megszületett, de pici korban elhunyt gyermekek, se nem a tisztítótűzben vannak, se nem a mennyországban, hanem még valaki, valamelyik okos teológus, okos idézőjelbe, kiötlött egy ilyen limbo elméletet, hogy van a mennyországon belül még egy ilyen valami helység, ahol ezek a gyermekek, amik tartózkodnak, és akkor majd nem tudom, mikor a feltámadáskor majd onnan kijönnek. Na nem, tehát ezen már talán egy kicsit túl vagyunk, és azt mondjuk, hogy ők totálisan mennek az Isten közelségébe egyből, tehát ez itt szerintem ez már nem kérdés, hogy a keresség nélkül, igen, a keresség nélkül, mert Isten velük akkor közvetlenül kommunikál. Tehát a szentségek azok közvetítők, nagyon fontosak, de azért főleg a misztikusainktól tudjuk, hogy Isten nem csak a szentségeken keresztül tart velünk kapcsolatot. A szentségek kiemelt helyei az Istennel való kapcsolattartásnak, de nem az egyetlen helyei. Isten úgy meg tudja kerülni a szentségeket, mint a hódziher. Lizieux Szent Teréznek van egy ilyen nagyon ilyen gondolata, hogy amikor az ő kolostorából, Lizieux-be kitört az influenza járvány, és csomó, sok idős nővér hát meghalt, ugye, hát nyilván abban a korban influenzába sokan belehaltak, és az egész közösség beteg volt, és Teréz így írja, Lizieux is Szent Teréz, hogy a kevésbé betegek, akik még éppen tudták magukat vonszolni, segítettek azokon, akik már vonszolni se tudták magukat. Tehát ilyen állapotok voltak, és sok-sok nővérke meghalt betegek szentsége nélkül. És akkor most ugye, mert a kolostorban már lehet nem jött be a pap, mert félt, mert járvány van, meg egyébként is klauzúrába belépni egy papnak andó az időben nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, a nővérkét kellett kihozni a rácshoz, de ha ez nem sikerült, akkor bennmaradt a cellába, és reggelre mölkhót a nővérke, és akkor Lizieux Teréz azt mondja, hogy hát most nem kapnál meg a betegek szentségét, azt mondja, én semmit nem akarok ehhez hozzáfűzni, én hiszem azt, hogy Isten épp úgy magához fogadta őket. Tehát, hogy Isten meg tudja kerülni ezeket a szentségeket is, akár hogyha akarja. Tehát ugyanígy ennél ebből a szempontból szerintem az egyház leginkább abban mutatja meg ezt a hitét, hogy a a pici gyermekekért, ugye tudjuk, hogy nem feketébe misézünk a gyászmisén, hanem fehérbe, az angyalok miséjét mondjuk. De szerintem ez eléggé. Igen, na akkor még egy utolsó. Az előadással hallottuk, hogy Krisztus akkor is eljött volna, ha nincsen bűn. János apostol első levelében pedig ez áll, nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Van-e, nincs-e ellentmondás? Nagyon jó, tehát ez csillagos ötös a kérdezőnek, mert ez, tehát tényleg. Értettük a kérdést? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy azt tanítjuk, nem Renátó atya, mint olyan, hanem az egyház nagyon sok szentje és tanítója alapján, Szent Bonaventura, Boldog Dom Scotus, ez a ferences iskola, de egyébként keresztes Szent János atyánkkal kiegészítve, akik egy másik fajta teológiai vélekedéssel szemben kezdettől fogva azt tanították, hogy Krisztust nem a bűn hozta le erre a világra, Krisztus akkor is megtestesült volna, ha nincs bűn. Tehát ez egészen biztos. És akkor a János apostol mégis így írja, hogy Isten elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ki lett itt az engesztelő áldozat ebben a mondatban? Tehát Krisztus az engesztelő áldozat, de kit engesztel? Az atyát vagy minket? Minket engesztel. Tehát ennek a mondatnak az az értelme, hogy Isten elküldte a fiát, hogy bennünket lecsillapítson. Mert a torzisten kép történő olvasat azt mondja, hogy Jézus azért jött el, hogy az atyát lecsillapítsa. Az engesztelő áldozat az atyának, de nem, ugye tudjuk, ha Isten a szeretet, akkor ez nem fér bele, hogy az atya azért nyugodjon meg, mert az ő szent fia szenvedett. Ugye bocsánat, tudjuk, ha ez emberek közt is ez egy torzulás, akkor Istenre vetítve pláne az. Tehát az engesztelő áldozat, ami bűneinkért, amiért az atya elküldte Jézus, ez annyit jelent, hogy bennünket akar kiengesztelni, bennünket akar megvigasztalni, azért lett áldozat, hogy mi nyugodjunk meg, és hogy bennünk szüntesse meg a bűnöknek a gyökerét. Hát nem a bűn hozta le Jézust a földre, mert a bűn az ugye megvolt, tehát ha az ember szabadsága miatt a bűn az van, de Isten elküldte az ő fiát, hogy kigyógyítson minket a bűneinknek a gyökeréből. Ugye, amiről majd fogunk beszélni, ami mindig micsoda, hogy az ember nem hiszi el, hogy végtelenül szeretve van. Mert aki nem hiszi el, hogy szeretve van, az a gyökere minden bűnnek. Minden egyes bűnnek az a gyökere, hogy nem hiszem el az értékességemet. Nem hiszem el a szeretettségemet. És Jézus azért jött el, hogy bebizonyítsa nekünk, hogy szeretettek vagyunk. Hogy elhiggyük, hogy szeretettek vagyunk. Ezért lett ő engesztelő áldozat mi felénk. Tehát ő bennünket engesztel az ő áldozatával, és nem az atyát. Engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Így van, hogy a bűneink okát bennünk gyógyítsa, mert az ő engesztelő áldozata, a kereszt, az egy nagy szeretet üzenet nekünk. Azaz, az közvetíti, hogy ember, bármennyire gondolod az ellentétét, te végtelenül szeretve vagy, és minden bűnöd gyökere az, hogy ezt nem hiszed el. És ezt jelenti, szerintem ez a mondat, hogy Jézus eljött engesztelő áldozatul a mi bűneinkért, hogy a bűneink gyökeréből bennünket kigyógyítson, ezért vált bennünket engesztelő áldozattá. Nem tudom, mennyire válasz ez, remélem. Na, de most menjünk tovább, és akkor legközelebb is már jöhetnek ezekbe a kérdések, és akkor megyünk tovább a harmadik lakásban. Ugye ott tartottunk, hogy Teréz beszél a gazdagi fiúnak a szimbólumáról, az evangéliumi szimbólumáról, hogy a gazdagi fiú abszolút ikonja a harmadik lakásnak. Tehát, hogy a gazdagi fiú tényleg minden vallásos tétel tud, minden törvénynek engedelmeskedik, és mégis azt érzi, hogy benne valami még nagyon-nagyon hiányzik. Jézus is azt mondja, hogy benned még valami hiányzik, add el mindenedet. És az eladni mindenünket az evangélium nyelvezetében azt jelenti, hogy Krisztussal magával kapcsolatot teremtünk. És Teréz ezt még így kommentálja, mert ha hátat fordítunk neki, és szomorúan elmegyünk, mint a gazdag ifjú, mikor megmondja, mit kell tennünk azért, hogy tökéletesek legyünk, akkor mit akarunk, hogy ő felsége tegyen értünk. Tehát pontosan erről van szó, hogy a gazdag ifjú egy negatív példája annak, hogy Isten bennünket mélyebbre hív, és mi mégis hátat fordíthatunk. Tehát annak a tendenciának a negatív példája, hogy amikor az ember felismeri Istennek azt a, ezt az igényét, ezt a meghívását, hogy te gyere mélyebbre, próbáld meg kicsit ezt a vallásos világot is relativizálni, próbálj meg kicsit kilépni kizárólag a törvény teljesítésnek a világából, és gyere a személyes kapcsolat kalandjába. Na itt van az a pont, amikor az ember megijedhet, és mint a gazdag ifjú hátat fordíthat és elmehet. Tehát éppen ezért a gazdag ifjú nem követendő példa abban, hogy hátat fordított és elment. Természetesen a Bibliában nem csak pozitív példák vannak, nem csak pozitív példákból tudunk tanulni. Hát sőt, negatív példákból, hogy ne csináljunk valamit, talán még többet tudunk néha tanulni. És éppen ezért a gazdag ifjúban, amikor hátat fordít, amikor érzi ezt a hívást, tudja, hogy na most itt van egy szakadék, amit át kell lépnem, itt van a víz, amire a bárkából ki kéne lépnem, és nem teszi meg. És elmegy szomorúan. Ez megint rólunk szól, hogy Isten csodálatos módon tiszteletbe tartja a szabadságunkat, és bármennyire hív minket, mi elmehetünk. Bármennyire hív minket mélyebbre, és mindent megtesz értünk, és győzöget minket, és puhítgat minket, és azt mondja, hogy na, nem kell már sok, csak egy ilyen nagy levegővel, egy nagy lépés, de mi hátat fordíthatunk, mert megijedünk ettől. Félünk az ismeretlentől, jobb megmaradni a törvényteljesítő vallásos világban, mint kilépni a szabadságnak a világába. Tehát itt ez az ijegység, amit a gazdag ifjúnak a hátfordítása fejez ki, ez jellemző lehet ránk is nagyon sokszor, hogy jön a hívás, de mi megijedünk és hátat fordítunk. Tehát Teréz itt meg arra szeretne bennünket ösztökélni, hogy ne fordítsunk hátat, ha Isten mélyebbre hív. Megint csak egy motiváció. Teréz, mint mesternő, mint tanárnő, mondjuk így, motivál bennünket. Hogy jön ez a lépés, itt van ez a meghívás, meg kéne tenni, félek tőle, bizonytalan vagyok, de motivál bennünket, hogy tedd meg, mert meglátod, nagyon-nagyon nagy jó lesz belőle, ha ezt megmered tenni. Még hogyha a vallásos dolgoktól való szabadság az nehéz is. Mert nem fér a fejünkbe, hogy hogyan tudunk ettől egy kicsit szabadabbak lenni, nyilván ez megint az Isten képet hozza ki, hogyha az Istentől rettegünk, hogyha őt egy kegyetlen törvénybehajtónak gondoljuk, akkor nyilván nagyon nehéz lesz a vallásos dolgoktól egy kicsit szabadabbá válni. De hát Teréz erre próbál bennünket motiválni. Na, és akkor jön egy nyolcadik pont, amikor Teréz megint kicsit belecsap a témának a közepébe. Eddig is, ugye mondtuk, hogy a harmadik lakásba ő kerülgeti ezt a témát, sorok között kell olvasni, itt most beszól. Saját nővértársainak mondja, de mindnyájunknak mondhatja ezt. Nyolcadik pont. Úgy hisszük mi, akik szerzetesi ruhát viselünk, és a magunk akaratából öltöttük fel azt, és elhagytuk ő érte a világ minden dolgát, és mindent, amit birtokoltunk, hogy mi már mindent megtettünk. Szűz Mária Szent Jolán, megint óriás dolog. 16. század, mindenki szerzetesi ruhát hord, nyilván aki szerzetes, és aki így él, hogy elhagytuk a világot, lemondtunk mindenről, klauzúrás, szemlélődő, apácák vagyunk, senki a lábunk nyomában nem érhet. És Teréz erre azt mondja, hogy hát ez. Azt hiszitek, hogy mindent megtettetek ezáltal? Azt hiszitek, hogy ez most már készen vagytok? Azért, mert magatokra öltötetek egy szabás mintát? Azért, mert magatokra öltötetek egy bizonyos formájú, meg színű ruhát? Azért, mert van egy bizonyos napi rendetek, meg ilyen szakrális falak vesznek benneteket körül? Azt hiszitek, hogy ez elég? Hú, de amikor ezt olvassuk Terésztől, akkor igencsak szívünkhöz kapunk. Mi szerzetesek elsősorban, de ez nem probléma, tehát, hogy nagyon szívünkhöz kell kapni, hogy azért, mert rajtunk van egy szabás minta, vagy szakrális falak, ez nem ment meg bennünket önmagába semmitől, de, hogyha a szerzetesi ruha és a szerzetesi milliónek a szimbólumát lefordítjuk az egyháznak az egészére, akkor mondhatjuk, hogy a szerzetesi ruha, mint olyan, és ezek a dolgok a külsőségeinkről szólnak. Tehát a vallásos külsőségeinkről szólnak, amik Tehát, hogyha csupán magunkra öltünk, és megfelelünk a vallásos külsőségeknek, akkor terész szerint mi még nem tettünk meg ezzel mindent. Nem hihetjük, hogy csak azért, mert kulturálisan élünk egy kereszténységet, mert külsődlegesen betartunk bizonyos törvényeket és szabályokat, ezáltal mi már mindent megtettünk. Természetesen ugye a biztonságról beszélünk, tehát, hogy a harmadik lakás ezzel kezdődött, hogy kibe helyezzük a biztonságunkat, Krisztusba önmagába, vagy bármilyen más dologba, és az a bármilyen más dolog lehet a legszakrálisabb dolog is. Teréz itt ugyanezt a logikát folytatja, hogy nem helyezhetjük a biztonságunkat semmilyen külsődleges dologba, semmilyen, például valamilyen fajta tárgyi tudásba Jézusról, ugye a mai homíliában ezt próbáltam kiemelni, hogy mennyire ismerjük Jézust. És Jézust ismerni nem biztos, hogy egyezik azzal, hogy a vallási törvényeket ismerem. Tehát ismerhetem én a vallásomnak az összes törvényét, kívülről fújhatom a katekizmust, a jogot, az énekeket, mindent tudhatok csípőből, ismerhetek, lehet sok-sok tárgyi tudásom, lehet 4 doktorátusom teológiából, nyugodtan lehet. Ez még csak annyit jelent, hogy van egy csomó információ a fejemben Krisztusról. De Krisztus ismerete, biblikus szempontból, amelyre Szent Pál azt mondta, hogy az ő fönséges ismeretéhez képest minden szemétnek tartok, na az az ismeret, ez a személyes ismeret. Ismerni a Biblia nyelvében azt jelenti, mint valakivel bensőséges kapcsolatban élni. Ugye amikor Mária nem ismerte meg Józsefet, mi az, hogy nem ismerte meg? Nem tudom, mi volt rajta, csadorba volt, vagy miben volt, hogy nem látta, hogy hát a megismerni szó az Ószövetségben akár a szexuális kapcsolat kifejezésére is lehetett. A megismerés az egy mélységes, intim kapcsolatot jelent, ez az ige, hogy megismerni. Ezért mondja Szent Pál, hogy Krisztust ismerni. Azaz vele nagyon intimen kapcsolatba lépni, és vele így élni, ehhez képest minden szemétnek tartok. Azaz, van egy ilyen tárgyi ismeret Krisztusról, ami egyébként magában nem hiba, de azért van, hogy táplálja ezt a személyes ismeretet. Mert csak azt szerethetem, akit ismerek. Így van. Tehát, hogy szükséges az információ Jézusról. Kell a hittam, kell a katekézis, kell a lelkiségi kurzus. Kell, mint információ azért, hogy ez táplálja az ő vele való személyes ismeretet. De önmagában megtörténhet az, hogy csupán tárgyi tudásom van róla, csupán információim vannak róla, de személyes ismerettségem nincsen vele. Ismerhetem a vallásnak az összes-összes törvényét, be is tarthatom őket, és ezt nyugodtan lehet csinálni ővele való személyes ismerettség és kapcsolat nélkül is. Tehát pontosan ez ennek a tragédiája, hogy a vallásból mindent tudhatok, mindenki tudja, hogy hónap hangozó szerdán hányszor lehet jól lakni, meg enni, meg ezeket az összes ilyen, ezt mindenki fújja és vágja, tudja, hogy tudom, hogy háromszor kell, meg egyszer, meg mikor kötelező, meg mikor nem, atya nem tetszett hirdetni, hogy hangozó szerdán kötelező böjt van, miért nem tetszett hirdetni. Hát ilyeneket ne várjanak el tőlem, én ilyeneket nem fog hirdetni, hogy mi kötelező, meg mi nem, mert ha itt ezen megmaradunk ezen az egészen, hogy holnap hányszor lakok jól, testvérek, akkor nagyböjtünket inkább el se kezdjük. Tehát, hogy a holnap hangvazó szerdán azon fogok görcsölni, hogy az a falat még az jól lakok, vagy nem, ha azt még megeszem. És persze, tudjátok, milyen a pszichénk, amitől félünk, azt megteremti bennünk. Tehát, hogy pont azért fogom magam jól lakottnak érezni, egyetlen darab kis kenyérke után is, mert annyira rettegek tőle, hogy jó, ne lakjak. Hát jó. Tehát, és hogyha holnap ebből fog állni a napunk, akkor testvérek, el se kezdjük inkább ezt az egészet. Tehát ez az egésznek a felszíne, ez a harsogó felszín, úgy, ahogy van. Persze hány katolikus fog így nekivágni a nagybőjtnek, és csütörtökön már is jönni gyónni, hogy hát a hanvazó szerdádnak a szigorú, kötelező bőjtjét nem tudtam megtartani. Jézus Mária, érezzük már Teréz alapján, hogy ez mennyire a felszín. Nem a bőjttel van a baj, megint csak, hanem a hozzáállással, a motivációval van a baj. A bőjt az önmagában ez egy értékes dolog, ami bennünket megtisztíthat, meg stb. De ebben a rettegő hozzáállással van inkább a baj. Tehát tudhatom a vallást, Tudhatok minden törvényt, fújhatom, hogy mikor kötelező templomba menni, és mikor nem, mikor kötelező ünnep, és mikor nem. Tudhatom mindezt az információ köteget anélkül, hogy Krisztus személyesen ismerném. És ezt mondja Teréz itt pontosan, hogy azt hisszük, hogy azért, mert mi vallásos millióbe vagyunk körülvéve, és vallásos dolgokat csinálunk, ezzel már mindent megtettünk. Azt hiszük, hogy ezáltal önmagában automatikusan ismerjük Krisztust. Nem. Ez, hogy vallásos külsőség és törvények hozzásegíthetnek bennünket. Igen. Eszközök lehetnek. Azok lehetnek. A Krisztussal való kapcsolathoz. De nem pótolják, és nem helyettesítik, és automatikusan nem hozzák létre. Ezért én ezt a bőjt kérdést is, hogy most azt, hogy most van-e étel a gyomromban, vagy nincs, ez automatikusan nem hozza létre az Istennel való kapcsolatomat. Ettől még én keresztény automatice nem leszek. Ha azt mondom, hogy a szeretet motivál, és a szeretetből kifolyólag én például akarok gyakorolni egy kis önkontrollt, és megnézni, hogy ki a király, az előttem lévő szalonna, vagy én? Ki az erősebb? Azt mondom, hogy én Jézus erősebb vagyok, mint a szalonna, bár nagyon nehéz ez a harc, de azért talán erősebb vagyok valamiben. Növekszik bennem az önkontroll. Ez így jó. Tehát a böjt, mint önkontroll. Bocsássatok meg a modern szóért, én a böjtöt, ha valaki tőlem kérdezi, hogy micsoda, én azt szoktam mondani, hogy egy önkontroll gyakorlat. Fejlődik bennem a kontroll. Tudok valamire nemet mondani, de a böjt az nem más, mert sokan hogy élik meg? Törvényteljesítés és a haragvó Isten kiengesztelése a böjt. Neki az kell, hogy a gyomromban ne legyen semmi, és ő majd ő lenyugszik. Ugye megint a torz szörny a felhők fölött, aki erre vár, hogy én éhezek, és az neki valamilyen jó. Én nem tudom, miért jó neki az, hogy én éhezek, de ez a fajta vallásosság ezt mondja, hogy neki ez jó. Na hát, hogyha ezzel egyszer mindenkorra szakítani akarunk ezzel a képpel, akkor a böjtöt maximum felfoghatjuk úgy, mint önkontroll gyakorlatot, és az úgy nagyon jó is lehet, és a Krisztussal való szeretett kapcsolatunkat, az önmagunkkal való kapcsolatot igenis tudja erősíteni. De anélkül viszont az egész egy üres dolog lehet. Tehát Teréz ezért mondja, hogy hiába csinálunk mi ilyen dolgokat, önmagában ez még nem hoz bennünket Krisztussal kapcsolatba, mert Krisztussal kapcsolatba csak a hit és a szeretet hoz bennünket. Az a személyes döntés, hogy én hinni akarok benne, és szeretni akarom őt. Semmi más nem hozza létre a vele való kapcsolatot, csak a hit, a tiszta hit és a tiszta szeretet, melyet táplálhat a böjt, melyet táplálhatnak a vallási dolgok, melyet táplálhatnak a szentségek. Így van. Így van a sorrend. Visszafele nincs. Azt hiszem, hogy csak azért, mert külsődleges dolgokat csinálok, bármilyen szentséges legyen is az, Krisztusba vetett tiszta hit és tiszta szeretet nélkül nem lesz vele egyáltalán kapcsolatom. Tehát ugyanez, hogy mindegy, hogy most hány dekagram hús vagy nem hús van a gyomromban, ez önmagában nem hoz engem Krisztussal kapcsolatba. Ezt lehet mondtam már nektek ezt a példát, de nagyon szeretem, hogy önmagában az, hogy például vasárnap reggel 50 vagy 60 percet, attól függ hányat prédikál a pap, eltöltök egy szakrális szép kőépületbe, attól még önmagában keresztényé nem válok. Ezt talán már mondtam. Tehát, hogy ahogy csak, hogy én beteszem a fenekemet oda a padba, és végigülök, bocsássatok meg, végülök ott 60 percet, ez szép dolog, de önmagában csak ebből kifolyólag én vágyakozok, hogy Istennel kapcsolatba jussak, ezért önmagában nem fogok, és nem leszek keresztény, sőt, még jobban eltávolodhatok tőle. Ezt valaki úgy mondta, ez egy olyan példa, hogy ahogy beülök a templomba, és arra várok, hogy keresztény legyek, ez olyan dolog lenne, mintha beülnék a garázsba, és azt várnám, hogy egyszer majd autó leszek. Tudjátok? Beülök garázsba, na most akkor várjunk, egy kuplunk csak kinő belőlem, vagy nem? Ezt talán már mondtam valamikor. Nagyon szeretem ezt a példát. De nem lesz belőlünk autó, akár egy életet leélhetünk a garázsba, éppen úgy járhatunk mi templomba, egész életünkbe, gyónhatunk, áldozhatunk, ha a Krisztussal való személyes ismeret a hit és a szereteten keresztül nincs, akkor az a dolog mi lesz, csupán kultúra. Ferenc pápa nagyon gyakran mondja, hogy a hit, ahol felhígul, mivé válik, kultúrává. És akkor Benedek pápa például az egyik legutolsók audienciáján azt mondta, hogy csak azért, mert beleszülettünk a keresztény kultúrkörbe, ez még önmagában, ahogy Teréz mondaná, ezért még nem tettünk meg mindent. Ez még nem elég önmagában, hogy nekünk természetes az, hogy nem zsinagógák és mecsetek vesznek minket egyelőre körül, hanem templomok, és temetés van, és esküvő van, és ezek a kulturális keresztény dolgok, ezek bennünket természetesen így nőttünk fel. Ilyen országban élünk, ez a kultúránk, ami önmagában csodálatos dolog. De nem elég. Tehát úgy élni egy életet, hogy én járok a templomba, mert ezt örököltem szüleimtől, nagyszüleimtől, az én nemzeti hovatartozásom, stb. Miatt, ez nekem egy csodálatos dolog templomba járni, testvérek, ez nem bűn, de a harmadik lakás. Értjük? De a harmadik lakásban nem óriási bűnök vannak, hanem ez a sokkal alattomosabb dolog, hogy én azt hiszem, hogy már megérkeztem. Azt hiszem, hogy kész vagyok. Azt hiszem, néha úgy érezzük persze, hogy már nagyon kész vagyunk, de egyébként én azt hiszem, hogy már szent vagyok, és ez a legrosszabb. Ez az önkanonizáció. Szenté avatom magam. Mert miért? Azért, mert én betartom a törvényt. De közben kilóg a lólábot, hogy elítélek másokat. Na, tehát Teréz erre mondja, hogy ez még önmagában nem elég, hogy külsődleges dolgoknak engedelmeskedünk és törvényeket tartunk be. Azt mondja Teréz, hogy nagyon jó elhatározás ez. Persze, tehát ez nem bűn. Tehát most nehogy valaki azt mondja, azt mondom, hogy bűn templomba járni, és bűnből. Nem bűn, de hogy bűn. Ez egy jó elhatározás, csak önmagában még nem elég. Önmagában még itt nem érkeztünk meg, ha csak és csupán ennyit csinálunk. Azt mondja, hogy nagyon jó elhatározás ez, de csak azzal a feltétellel, ha haszontalan szolgának tartja magát, ahogyan Szent Pál vagy Krisztus mondta, de drága, azért, mert ugye ő neki nem volt Bibliája a kezébe, ő csak így hallotta ezeket a mondatokat, és nem tudta, hogy ezt Pál mondta vagy Krisztus, hát Teréznek most megmondjuk, hogy Krisztus mondta bizony, méghozzá Lukács evangéliumában. Tehát akkor segítenek bennünket ezek a külsődleges vallási gyakorlatok, ha az evangélium és Teréz szavai szerint haszontalan szolgának érezzük magunkat. Ugye Jézus is mondja, hogy, illetve a példabeszédben, hogy mi csak haszontalan szolgák vagyunk. Mit jelent ez? Álljunk meg egy szóra megint csak Grécsi úrral, hogy mit jelent ez, hogy most haszontalan szolgák vagyunk? Nehogy valaki megint az a helytelen önszeretetet mondja, hogy azt jelenti, hogy haszontalan szolga, hogy én mindig rossz vagyok, mindig bűnös vagyok. Nem. A haszontalan szolgaság annyit jelent, hogy ismerem magam. Magyarul az alázatot jelenti. Megint csak kijutunk mindig az alázathoz. Ami a helyes önismeret. Amikor Jézus azt mondja, hogy mondjátok magatokról, hogy haszontalan szolgák vagyunk, és csak megtettük a kötelességünk, akkor ez nem azt jelenti, hogy értékeld le magad, hanem az, hogy ismerd magad úgy, ahogy vagy. A határaiddal és az értékeiddel együtt. Ne gondolj magadról se többet, se kevesebbet, mint ami vagy. Ennyit jelent ez a haszontalan szolga, szimbólum. Magyarul az alázatot jelenti ezt. Ja, alázatot jelenti. Tehát Teréz azt mondja, hogy ha alázatosak vagyunk, azaz, ha ismerjük önmagunkat, és ismerjük Krisztust, de nem csak mint lexikális tárgyi ismeretet, hanem személyesen ismerjük őt, kapcsolatban vagyunk vele, akkor ebbe a logikába beleállítva az egyházat, a szentségeket, a böjtöt, ennek így mindennek értelme lesz. Így lesz értelme. Mert arra valók ezek a dolgok, hogy erősítsék, táplálják az Istennel való kapcsolatomat, és természetesen a másik emberrel való kapcsolatomat, mert azt sose lehet ebből az egészből kihagyni.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.